tartani, tessék.
Köszönöm szépen. Jó napot kívánok. Főrész András vagyok a Multilogic Kft-től, és a következőkben az Emerald projektről szeretnék beszélni, ami egy Közép-Magyarország operatív program által támogatott kutatásfejlesztési projekt. És kollégáimmal azon dolgozunk, hogy egy olyan keretrendszert alkossunk, amelyek segítségével jogi tudásmodelleket lehet létrehozni, illetve olyan alkalmazásokat lehet ennek a segítségével könnyen fejleszteni, amik jogi tudásmodellt használnak. Először összefoglalnám, hogy mikről beszélnék az előadás alatt. Hát beszélnék arról, hogy mik a jogi modellezésnek a problémái, tehát miben különbözik lényegesen a jogi tudásmodellezés általában a tudásmodellezéssel más szakterületeken. Aztán felvázolnám azt az architektúrát, amit mi az Emeraldban készítünk. És beszélnék ennek a két fő eleméről, mert a tudásmodelleink egyrészt leírólogikát használnak, beszélnék arról, hogy a leírólogika hogyan felhasználható a jogi terminológiák modellezéséhez, és utána beszélnék arról, hogy hogyan egészítjük ki a leírólogikát, vagy az ontológiát szabályokkal. Utána elmondanám, hogy milyen terveink vannak a dokumentumkezeléssel kapcsolatban, hogy lehet a tudásmodelleket és a dokumentumkezelőt összekapcsolni. És végül bemutatnám azt a prototípus rendszert, ami már most is elérhető és kipróbálható. Végül beszélnék a jövőbeli terveinkről. Hát az Emerald célja jogszabályok modellezése, egyáltalán beszélnék erről a témáról. Mi egyáltalán mire jó a jogszabály modellezés? Ezek az alkalmazások két fő területen használhatóak fel, a jogalkotásban és a jogalkalmazásban. Tehát ha van egy jogi modellünk, akkor annak a segítségével támogathatjuk a jogalkotás folyamatát, illetve a jogalkalmazás nagyon széles skáláján, a legkézenfekvőbb az ilyen jogi információs rendszerekben való felhasználás. Tehát akár az állampolgároknak tudunk olyan információs portálokat létrehozni, amelyek nem valamilyen bedrótozott módon működnek, hanem tényleg tudásmodellt használnak fel. A jog nagyon széles terület, nagyon sok fajtája van, mi itt elsősorban normatív szabályokkal foglalkozunk. Tehát ez azt jelenti, hogy nem foglalkozunk büntetőjoggal, eljárásjoggal, nem foglalkozunk olyan részekkel, amiknek nagyon nehéz a modellezése gyakorlatilag, hanem elsősorban a jogi minősítésekkel, számításokkal, ez egy könnyebben megfogható terület. Ennek a területnek még egy érdekes tulajdonsága, hát ez a saját tapasztalatunk, hogy sok esetben az ilyen rendszerekben a magyarázatnak nagyobb értéke van, mint magának az eredménynek. Tehát amikor valamilyen következtetést végzünk, akkor nem az a lényeges, hogy a válaszunk az precíz legyen és pontos, hiszen a jog erre nem is ad lehetőséget, ezt nem lehet mechanikusan végrehajtani a jogot. Sokkal lényegesebb, hogy a magyarázatot, tehát annak a következménynek a magyarázatát olyan formában tudjuk felhasználó elé tárni, aminek a segítségével képes megismerni a területet. A magyarázat áll egyrészt a logikai következtetésnek a magyarázatából, és áll az indoklásból, ami az egyes következtetésekhez felhasznált jogszabály részletek, vagy más forrásanyagoknak a releváns részei. Ezen a területen korábbi tapasztalataink vannak. Egyrészt van egy régebbi klasszikus szakértői rendszerünk, az Alex Gold, aminek segítségével nem csak jogi, hanem tetszőleges területen lehet létrehozni szabályalapú szakértői alkalmazásokat, és ezt alkalmaztuk is Miskolc önkormányzattal közösen egy projektben szociális juttatásoknak a modellezésére, tehát ennek volt egy ilyen jogi alkalmazása. Másrészt pedig részt vettünk egy ESTRA nevű nemzetközi Framework 6-os projektben, aminek széles skáláját ölelte fel a projekt a jogi alkalmazás fejlesztésnek, de ezen belül a Harness nevű rendszer az kifejezetten sok tapasztalatot átemeltünk. Az a közös a két rendszerben, ugyan más megközelítést használnak, de az is egy ontológia alapú modellezés, ahogy erre majd később fogok beszélni. Hát mik a jogi modellezésnek a sajátosságai? Ugye a jog általában jogokat és kötelezettségeket ír elő. A konkrét alkalmazásban pedig nem biztos, hogy erre akarunk rákérdezni, mert a jog és a kötelezettség az csak azt mondja meg, hogy egy adott magatartás ez jogkövető vagy nem. Hogy én pedig azt szeretném tudni, hogy mit kell tennem ahhoz, hogy jogkövető magatartást folytassak, akkor ezt már indirekt módon kell lekérdezni. Másrészt a jogi területen a ha jogszabályokban tartalmaz leírt szabályokat, nem egy az egyben kell a való életre alkalmazni, hanem minden egyes ilyen folyamatban egy dialógus alakul ki, ami lehet egy alperes és egy felperes között, vagy a szerződő felek között, tehát mindig megegyezésen alakul a jogi következmény. Tehát a mi rendszereinkben ezt nem is akarjuk modellezni. Léteznek olyan rendszerek, amelyek a párbeszédet, az érvelést, a bizonyítékokat veszik figyelembe, de nekünk nem ez itt a célunk. A jogi terület sajátossága még, hogy látszólagos inkonzisztenciák vannak benne, amikre a jognak egy saját feloldó mechanizmusa van. Egyrészt az szerint, hogy az újabb szabály felülírja a régebbit, vagy a jobban specifikált, szűkebb feltételek, azok mindig nagyobb súllyal szerepelnek, mint a tág feltételek. Másrészt pedig hát valódi ellenmondás is előfordulhat a jogszabályban, ilyenkor a jogszabály célját szokták elővenni, vagy valamilyen jogalkalmazási gyakorlatot, ezt mind figyelembe kell venni a modell elkészítésekor. Aztán egy következő sajátosság, hogy nem pusztán deduktív következtetésekről van szó, hát ez ahhoz kapcsolódik, amit korábban mondtam, hogy mi csak a normatív részével foglalkozunk a jognak, tehát szeretnénk azt a részét leképezni, ami tényleg deduktív jellegű. És nem foglalkozunk a modalitás kérdésével, tehát azt, hogy most az adott ügyfél az valamit szándékosan tette, vagy tudott arról, hogy ilyen jellegű dolgokat nem akarunk modellezni. Nem foglalkozunk esetjoggal, hát Magyarországon ennek kisebb is a relevanciája. És ide tartozik még az is, hogy nem csak azt kell figyelembe venni, amit szó szerint a szövegben szerepel, hanem a józan ész szerint is nagyon sok mindent kell olvasni a sorok között. És hát rengeteg a függőség a joganyagokban, egymásra függenek az egyes törvények meg rendelkezések. Nagyon nehéz olyan részletét kihasítani, amit önmagában lehet modellezni. Az Emerald architektúráját láthatják ezen az ábrán. Itt alulról sorolnám, hogy milyen részekből tevődik össze. Egyrészt van egy dokumentumtár, ebben töltjük bele a forrásanyagainkat. Ezek lehetnek törvények, rendelkezések, de lehetnek egy cég belső szabályozása is. A dokumentumok alapján készül el a tudástár, illetve hát a modellek, amik a tudástárban találhatóak, azok a dokumentumoknak a formális leírásai. És ezeken a formális modelleken végez következtetést az Emerald következtető, ami magába foglal egy leírógiai következtetőt, ezt nem magunk fejlesztjük, hanem ezt burkoljuk be egy szabály alapúval. És legfelül látható a dialógus vezérlő, aminek az a feladata, hogy a legjellemzőbb alkalmazásokban a modell alapján előállít egy intelligens dialógus, tehát a felhasználót képes kérdésekkel bombázni, ha megadunk valamilyen célkifejezést. Megadjuk, hogy ennek a dialógusnak az a célja, hogy például határozza meg, hogy én bejelentkezhetek-e az ÁFA hatája alá. És ez a cél alapján ő olyan releváns kérdéseket tesz fel, amik mind közelebb visznek ennek a célkifejezésnek a megválaszolásához. Tehát nem egy előre bedoltozott űrlapot kell kitöltenem, hanem csak azt az információt kell megadnom, ami a cél megválaszolásához szükséges. A tudásmodell alapja az ontológia. Az ontológia, ez egy, hát sok jelentése van a szónak, én azt a jelentését használnám, hogy amit az informatikában mostanában a leginkább használnak, fogalmaknak, egy tárgyalat fogalmainak, vagyis egy terminológiának a formális leírását jelenti, és az a szemantikus web előretörésével szerencsére most már szabványa van ezeknek a fogalmi leírásoknak. A legelterjedtebb szabvány ez az OVL nyelv, ami most második generációját éli, mi is ezt használjuk. És ennek az a sajátossága, hogy a formális leírásnak a hátterében a leíró logika van, mint tudás reprezentáció, aminek számtalan nagyon hasznos tulajdonsága van. A leíró logika az gyakorlatilag a predikátum logika és az elsőrendű logika között helyezkedik el kifejezőerőben. Predikátum logikánál lényegesen nagyobb kifejezőereje van, de ennek ennyire eldönthető és hatékonyan lehet benne következtetni. És nagyon hasznos tulajdonsága, hogy a mai implementációk már részletes magyarázatot tudnak adni a következményekre. Na most az Emeraldban mi ilyen ontológiát használunk a fogalmak leírására, és ezt egészítjük ki szabályokkal. A szabályokat úgy alkotjuk meg, ez egyébként nem a saját ötletünk, mások is csinálnak ilyet, hogy a szabályaink, amik hornclose-ok, csak egy és két argumentumú predikátumokat használhatnak, amelyek az ontológia fogalmaira, tehát osztályaira és tulajdonságaira vonatkoznak. És Ami az Emerald rendszer sajátja, az az, hogy egy ilyen hibrid tudásbázis fölé képes ugyanazokat a szolgáltatásokat nyújtani, amiket a klasszikus szabály alapú hátrafele láncoló szakértői rendszerek. Tehát ezt például ezt az előbb említett dialógus jellegű szolgáltatást, illetve képes megmagyarázni azt, hogy egy adott kérdés miért releváns, tehát miért teszi fel a rendszer ezt egy kérdésmagyarázatnak, valamint természetesen megmagyarázza az eredményt is. Tervezünk ezen felül egy egyszerűsített szemantika bevezetését is, ami azt jelenti, hogy az OVR része a tudásbázisnak az egy UML diagram, UML-hez hasonlító diagramon könnyebben leírható legyen. Ez gyakorlatilag a tudásbázisnak az állapottere, mert az OVR nyelv az elég összetett és komoly szakértelem szükséges a használatához, hogyha az ember minden konstrukcióját ki akarja használni. Egy ilyen egyszerűsített állapotmodellt OVR-ben le tudunk fordítani, és később lehetőség van arra, hogy kiegészítsük. Itt ezen a táblázaton az látható, hogy mik lehetnek a célkifejezések egy ilyen modellben. A felhasználónak feltett kérdések azok gyakorlatilag bármik lehetnek. A válaszok szerint a következmény az tetszőleges logikai kifejezés lehet. De a célkifejezés az ilyen elemi feltételek és ezek kombinációja lehet. Ugye a három fő típusa ezeknek az ontológia, tehát az OVL sajátosságai szerint az osztályokra, az objektum tulajdonságra és az adattulajdonságra vonatkozik. Az osztály az általában egy jogi kategóriát jelent, tehát az első két sorban például az, hogy én bejelentkezhetek-e az EVA hatája alá, az egy számra vonatkozó jogi kategória. Itt a két sor arra vonatkozik, hogy az argumentum az konkrét egyed, vagy pedig változó. Objektum tulajdonság esetén két egyednek a relációjára tudok rákérdezni, tehát például van-e rokonai kapcsolat az ajándékozó és az ajándékozott között, míg adattulajdonságnál egy konkrét értékre, például mennyi az EVA alapja, amit fizetnem kell egy adott adóévben. A modellezés elég komplex és időigényes feladat. Amiket eddig elmondtam, ezek már működnek a jelenlegi prototípus implementációban, de hogy a modellezést támogassuk, a dokumentumkezeléssel kapcsolatban is vannak terveink, ezeknek egy része már megvalósult, egy része pedig még csak tervezési fázisban van. Mégpedig az lenne az elképzelésünk, hogy a tudásmodellt, ami egy formális leírással gyakorlatilag a forrás szövegnek, és az eredeti szöveget minél részletgazdagabban összekössük egymással. Ehhez első lépésben a forrásanyagokat egy standard XML formátumra konvertáljuk. Ennek szerencsére az Estrel projektben el is készült egy Metalex nevű szabványa a jogi szövegeknek, ami egy nemzetközi szabvány. Ezek után arra akarunk lehetőséget adni, hogy a tudásmodell egyes elemeit, tehát az ontológia fogalmait, vagy az egész szabályokat össze tudjuk kötni a szöveg részeivel. Meg tudjuk mondani, hogy egy adott fogalom az ontológiában, az hol szerepel a szövegben, valamint hol van definiálva a szövegben, és ugyanígy a szabályokra is, itt látható a tudásmodellre egy példa. Alul egy darab szabálya, a jobb oldalt pedig az ontológia egy részletével. Azt is meg tudjuk jelölni, hogy az az adott szabály az a szövegnek a mely részét fedi le szemantikailag gyakorlatilag, és e fölé érdekes szolgáltatásokat lehet aztán építeni. Például meg lehet mutatni, hogy az adott tudásmodell a szöveg mekkora részét fedi le, mik azok a paragrafusok, amiket gyakorlatilag tartalmaz. Ezen az összefoglaló ábrán látható a tudásmodell részei. Ugye bal oldalt van az eredeti forrásszöveg, ez alapján építjük fel az ontológiát, ami a fogalmakat tartalmazza, illetve az ontológiában is leíró logikában komplex axiomákat meg lehet fogalmazni, tehát a fogalmak közötti összefüggéseket, fogalmi definícióit. Majd aztán a normatív szabályozás ugye leggyakrabban szabályokba lehet könnyen átfordítani, ezért megengedünk hornklózokat, ez látható alul. Az ontológia és a szabályok vesznek részt a deduktív következtetésben, tehát ez az architektúrában a középső doboz. És ahhoz, hogy dialógust tudjunk futtatni, szükség van arra is, hogy definiáljuk, mik azok a kérdések, amiket feltehetünk a felhasználónak. Mi az, amit a felhasználó egyáltalán tudhat. Ezeket a kérdéseket természetesen praktikus okokból űrlapokba is lehet szervezni, hogy ne 40 oldalon kelljen végiglapozni a szegény felhasználónak. Mindezek segítségével lehet egy dialógust futtatni. Itt egy példaszabályt láthatunk, tehát ez egy horn clause. mi egy saját szabálynyelvet használunk, aminek ez, itt látható a szintaktikája. Léteznek az OVL-re épített szabálynyelvek, de ezeknek nincsen olyan alkalmazás támogatása, hogy célszerű lett volna egy olyat használnunk, hiszen vannak egyedi terveink, egyedi ötleteink, amivel kiegészítenénk, így inkább alkottunk egy sajátot. Itt az látható, hogy a szabályban az egyes predikátumok, azok mind az ontológia fogalmai kell, hogy legyenek, sőt itt a kapcsolatzárójelek között egy egész kifejezés látható, ez leírlóikai kifejezés, tehát ez gyakorlatilag egy komplex fogalomnak fogható fel. És itt alul pedig két példa látható arra, amikor egy kérdést tesz fel a rendszer a felhasználónak, ami szintén az ontológia egyes fogalmaira hivatkozik. Kékkel linkelve vannak az ontológia részei, amit persze utána lehet tovább linkelni a forrás szövegre is. Hogyan is zajlik ez a modellezés úgy nagy vonalakban? Az első lépése az, hogy a szövegből egyrészt a releváns forrásszövegből, valamint abból, hogy mi az a konkrét alkalmazásnak a célja, kinyerjük azokat a fogalmakat, amelyek felhasználásra kerülnek majd, és ezeknek a definícióit. Ugye a definíciók azok egy jogszabály esetében általában vannak egy ilyen, van egy olyan része a jogszabálynak, egy paragrafus, ahol definiálják az alapfogalmakat, de számtalan esetben ezek hiányoznak, akkor ezeket olyan józenész módszerrel vagy jogi szakértő segítségével kell definiálni. Utána a fogalmakat hierarchiával rendezzük, hát ez a ontológia fejlesztés módszertanában is az első lépés. Majd ezeket a definíciókat formálisan igyekszünk leírni. Itt vesszük hasznát az ontológiák, vagyis hát a OVL ontológia azon tulajdonságának, hogy a konzisztenciáját kimerítő módon lehet ellenőrizni. Tehát biztosan nem lesz semmilyen implicit ellentmondás a modellünkben. Egy szabálybázis esetében ez már nem feltétlenül van így. Utána visszük be a szabályokat, és végül teszteljük a modell. Célszerű a szabálybevitel közben már unit teszt jelleggel az egyes szabályokra is teszteseteket bevinni, mert a szabályok szintjén már nem lehet konzisztencia ellenőrzést automatikusan végezni. Itt látható a prototípus implementációnk, ami jelenleg is elérhető a projekt honlapjáról. Hát az első képernyőn a felhasználó kiválaszthatja, hogy mi az a konkrét cél, amit szeretne kérdezni a rendszertől. Utána látható, hogy feltesz a rendszer egy kérdést, és ennek a magyarázatában miért releváns, megmondja, hogy miért van szüksége erre az információra. Ugye sokszor, ha egy jövőbeli magatartásunkat, vagy egy jövőbeli cselekedetünket akarjuk leellenőrizni, akkor nem tudjuk előre a tényadatokat, hogy nekem most ennyi lesz a jövedelmem, hanem arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan befolyásolja a jövedelmem a konzultáció eredményét, és ezért segíti a felhasználót ez az ablak. A végeredménynél pedig a végeredmény magyarázata látható. Ez a magyarázat ez most egy fal struktúrában van megjelenítve, ahol az egyes csomópontok azok következtetések eredményei. Ezek a következtetések jöhetnek a szabály következtetőből, vagy a ontológiából is. És minden csomópontnak az alpontjai azokat az információkat tartalmazzák, amiket felhasznált a következtetés. Hát ennyit szerettem volna elmondani, tehát az Emerald megközelítés az lényegében egy olyan jogi tudásmodellezés, ahol az ontológia és a szabályrendszerek előnyeit igyekszünk ötvözni. Az ontológia használható arra, hogy teljes konzisztenciát ellenőrizzünk, illetve szépen axiomatikusan tudjunk tudást leírni, a szabályok azok pedig nagyobb kifejező erőek és jobban illeszkednek általában a jogi szabályokhoz. Egy ilyen hibrid rendszer felé készítettünk egy dialógus generáló motort, illetve szeretnénk integrálni dokumentumkezelő megoldásokkal. A jövőbeli terveink főleg arra vonatkoznak, hogy ezt a felületet ezt tényleg piacképessé és alkalmazhatóvá tegyük. Ide tartozik az egyik legfontosabb rész, az a magyarázatoknak a minél jobban közérthetővé tétele, hiszen ebben áll a... Mi úgy gondoljuk, hogy ez az egyik legfontosabb értéke egy ilyen alkalmazásnak. És ide tartozik az, hogy a magyarázat, amit megjelenítettem fát, ez nagyon bonyolult is lehet ez a faj, és az egyes csomópontjai azok lehetnek tetszőleges logikai állítások, és azt szeretnénk megoldani, hogy ezekből épkézláb magyar mondatok készüljenek, amit a felhasználó megért. Nem pedig kézzel kelljen minden egyes lehetőségre felkészülni, ami nagyon sok energiát vonna el a modellezéstől. valamint hát a fejlesztői környezetet szeretnénk továbbfejleszteni, mi jelenleg forráskód alapján, de nyújt támogatást a fejlesztőnek, ezt szeretnénk továbbfejleszteni. És itt található a projekt honlapja. Köszönöm szépen a figyelmet, hát ennyi fér bele az időbe, ha van kérdés, akkor szívesen kifejtem részt.
Időnk mind a pej van, tehát még belefért volna több is, de ez nem kritika volt, csak a időre való utalás. Kérdésetek van-e? A jogi kérdések általában mindenkit nagyon lebrincselnek, ezt látom itt. De ez egyébként ez egy nagyon érdekes terület, de viszont akkor én kettőt is kérdezek tőled mindjárt. Az egyik, hogy a jogszabályokkal általában bár belül is szoktak inkonzisztensek lenni, de a legnagyobb baj mindig avval van, hogy egymással nem konzisztensek. Tehát ahhoz, hogy például le lehessen azt ellenőrizni, és mondtam, de nem ez a fő cél, azt értem, de a lehetőség ugye benne van, hogy egy jogszabály az nem mond ellent valaminek, ahhoz az összes többit is föl kéne dolgozni. Vagy nem tudom, az összes többit, de nagyon sok mást is.
Hát és, igen.
És Magyarországon változnak a jogszabályok, azt is tudjuk. Tehát, hogyha mire egyiknek a végére értek, addigra már történeti jelentőség a dolognak valahogy.
Hát ezzel nem csak Magyarországban itt, tehát más országban is változnak a jogszabályok. Igen, amire igazából a kérdés vonatkozik, a jogalkotás folyamatában kellene a formális modellezést használni. Tehát ennek a területnek az a szent grálya, akkor elmondom, hogy mi a végcél 2100-ban mondjuk, hogy a jogalkotók azok nem leülnek és megszövegezik a jogszabályt, és utána a parlamentben elvitatkoznak azon, hogy mit jelent ez a mondat, hanem helyette formális modelleket készítenek. Tehát logikában fogalmazzák meg, hogy mi legyen az az adott jogszabály. És ha szükséges, akkor a formális leírásból ki lehet generálni szépen az évkézláb magyar mondatokat. Ez nagyon messzinek tűnik, de nem annyira messzi, mint azt gondolnánk. Tehát Hollandiában ez a terület ez már jóval előrébb van, és ott például olyan szinten meg vannak kötve a jogszabály. Tehát ahol előrébb tartanak, annyira meg van kötve, a kodifikálva van, hogy hogy kell a jogszabályokat megszövegezni, hogy automatikus nyelvi eszközökkel nagyon sok mindent ki lehet nyerni a szövegből. És ez jelenteni azt, hogy akkor tényleg ellenmondásokat fel tudok deríteni az egyes jogszabályok között.
Hát ha ez lesz a parlament bekerülés feltétele, hogy valaki tudjon így jogszabályt kodifikálni, akkor ki fog halni a parlament pillanatok alatt szerintem. Nem olyan nagy baj, csak hogy mégis.
Ki fog halni az ügyvédi szakmából, és de nem.
Ha belegondolsz, most nem is komolyan véve, tehát ugye a jogszabály alkotásnak az egyik fő ilyen, hogy is mondjam, eszköze, hogy az utolsó nap, utolsó előtti 10 percében még bead valaki egy módosító indítványt, mivel akkor már lankad a figyelem, és hát ha átcsúszik. Na most ugye az inkonzisztenciát ezek szokták a rendszerbe belevinni. Most én azt látom, tehát ez nem lehet egy annyira gyors dolog, emberi beavatkozás szükséges. Ugye az nyilvánvalóan látszik, hogy a modell az gyönyörű szép, de valakinek meg kell mondani, hogy az ott levő szavaknak mi a jelentése, hogy ugyanaz a szó az egyik helyen, még a jogszabályból is jelentheti ezt, és utána egy újra definiálás miatt egy másik helyen már jelentheti azt. Tehát emberi beavatkozás kell. Azaz nyilván ahhoz, hogy egy jogszabályt akár a készítés ideje alatt lehessen ilyen módon feldolgozni, az ott kéne ülni okos embereknek, és folyamatosan kéne tudni értelmezni. Hát, akkor ez a gyakorlatban fog ez működni? Tehát ugye nyilván itt ilyen mérnöki hát szemmel is szoktuk nézni a dolgot, hogy meg lehet ezt csinálni.
Az elején röviden tértem ki arra, hogy ez nem egy járható út. Tehát olyan értelemben nem, hogy ezt hívják mechanical jurisprudence-nek, tehát amikor mechanikus a jogalkalmazás, ez a Dredd bíró esete. Tehát, hogy loptál, puf, és akkor nincsen bíróság, nincsenek ügyvédek, ilyen soha nem lesz, és nem is cél. Tehát erre vonatkozik az, hogy a jogi, egy jogi kiértékelés az mindig egy dialógus, vagy több félnek a párbeszédén alapul, és ezekre is léteznek rendszerek, az érveléseket is modellezik. Amivel mi foglalkozunk, az ennek egy egyszerűbb megközelítése gyakorlatilag. Ez az egyik része a dolognak. Ezért foglalkozunk például adójoggal, mert azon azért nem szoktak vitatkozni az emberek, hogy most az SZIA az tényleg annyi, amennyi. Tehát ezt egy könyvelő is eldönti, lehet, igazából azon lehet vitatkozni, ami ennek a rendszernek a bemenete, hogy egy konkrét tranzakció az milyen jogi kategóriák alá esik. De az ennek a rendszernek már az inputja.
Hát és utána az szoktak az emberek vitatkozni, hogy mennyi adott kell fizetni. Nekem más a tapasztalatom, hát, szerintem szoktak.
A másik része pedig az, hogy az elmondások egy része az a laikus számára tűnik ellentmondásnak. Tehát amikor olvassuk a jogszabályokat, akkor úgy tűnik, hogy nagyon sok az ellentmondás közöttük. De a szakértők azok azt mondják, hogy ez tökéletesen rendben van, hiszen a, ugye egyrészt a fogalmak nem konzisztensek a különböző törvényekben. Nincs is leírva, hogy most az illetéktörvényben, ha az szerepel, hogy természetes személy, akkor az pontosan kicsoda. Mondjuk az lehet, hogy egy rossz példa, mert azt pont mindenki tudja, aki joggal foglalkozik, hogy azt a PTK-ban kell mondjuk megnézni. Ez nem értek mérhatóan. De az egy jogbölcseleti kérdés, hogy most bizonyos esetekben hova kell nyúlni, és melyik terminológia melyikkel van átfedésben. És azért is hatékony az ontológiát használni, mert ezeket az implicit dolgokat explicit láthatóvá teszi. És akkor már is sokkal kevesebb az ellentmondás.
Hát, azt értem, hogy utólag be lehet bizonyítani, hogy rosszul csinálták. Hát, egy nagy eredmény. Bocsánat, még van időnk ezért. Igen, Laci, akkor viszem fel a mikrofon neked. Várjál!
Szóval a mesterséges intelligencia oktatásánál azt tanultam, hogy az orvosi szakértői rendszerek azoknak az egyik legfontosabb összetevője az a magyarázat, hogy az orvos az nem fogja elfogadni a rendszernek a diktátumát, hanem az orvosnak tudnia kell, hogy a rendszer miért ezt, miért ezt javasolja, miért azt akarja. Ebben az esetben úgy tűnik, hogy ez már egy megfelelőképpen kitaposult út, hogy olyanok, amikor a magyarázatnak ott kell lennie, és igazán releváns az, hogy a magyarázat nem csak a végeredmény. Bármi erről?
Hát behatóan nem ismerem az orvosi szakértői rendszereket, csak felületesen. De azt tudom erről mondani, hogy orvosi területen pont ezt a technológiát, amire az Emerald is építkezik, az ontológiákat, azokat nagyon sokat használják. Ez az egyik húzó ágazata igazából az ontológiák fejlesztésének, vagy az ehhez kapcsoló eszközök fejlesztésének. Egyszerűen azért, mert rengeteg kategória van, tehát annyira sok az adat. Viszont olyan szempontból pedig eltérő ez a típusú alkalmazás az orvosi területen, hogy ott ez egy felületes modellezés. Tehát egyszerűen csak egy hatalmas hierarchián van, minimális számú axiómával, amiben leírom, hogy milyen kategóriák vannak, és ez is már rettentő hasznos az orvosoknak. Például amikor az OEP-nek elküldik, hogy most milyen jogcímen vagy bekategorizálják, hogy mi az az adott betegség, akkor annak van egy nagyon bonyolult hierarchiára, és erre használnak ontológiát. Másrészt a diagnosztika, tehát amikor tünetekből betegségeket próbálnak következtetni, az pedig annyiban eléggé eltér a jogtól, hogy az egy, amennyire én tudom, heurisztikus következtetés. Tehát nem egy ilyen deduktív következtetés, hanem ott faktorok vannak, és súlyok, és hát most olyan területről beszélek, amihez nem értek, úgyhogy
ne rögvítsék. Nem vagy egyedül.
Tehát mi pedig nagyon is konkrét következtetéseket akarunk modellezni. Tehát biztos, hogy a prezentáció részéből lehetne tanulni.
Következő előadónkat kérem szépen, hogy közbe üljön és a előadását indítsa el. Én azért még egyet kérdezek tőled közben, míg a következő prezentáció előkészül, hogy azt értem, hogy az ellentmondásmentességet ugye lehet ellenőrizni, de a jogszabályoknak egy alapvető problémája az, hogy bizonyos értelemben nem teljesek időnként. Tehát vannak olyan nyitott kérdések, amire válaszolnia kéne a jogszabálynak, de nem válaszol. Ezt valamilyen módon lehet követni egy ilyen leírásban?
Igen, igen. Ez az egyik szintén ütőkártyánk lehet. Tehát ez egy jó alkalmazása az ilyen modelleknek. Hát konkrétan céges belső szabályozásokban ez úgy fordul elő ez a kérdés, hogy egyszerűen a minőségbiztosítás része lenne az, hogy a céges belső szabályozás minden ügyre, minden ügymenetre kiterjedjen. És hogyha ezeket modellezzük, akkor kiderül, hogy vannak benne lyukak. Ugyanezt a jogszabályoknál is fel lehet fedezni. Most a jogszabályoknál megint azt kell mondjam, hogy gyakorlatilag nincsenek lyukak, mert hogyha felhívjuk a szakértőt, akkor megmondja, hogy az azért nem lyuk, mert hogy azt úgy kell érteni, és valójában úgy kell érteni, tehát ez ugye kitaposott ösvények vannak. De egy céges belső szabályozásnál itt azért fel lehet tárni. Gyakorlatilag ezek is ellenmondások, én úgy hívom, hogy a lefedettsége nem teljes az adott szabályozásnak.